شالی نوی بیمی را بندی دون ایش میتین دیگ موشیش آراف بوم کرنی مشیین مگلن تاوایی بیگین و میچودا نیبک تیمی کتده آمی هد ایتسر ایج هی ترتینتی مونگا چلاد ترتینتی مونگا ایش نم ایش تودم پونتشد با می آمی فایا olyan emberekről szólt, akik mind a Döbrendei utca 8 szám alatt éltek. Azt hiszem, hogy maga a háznak az épület története, mármint az épület története is megérdemel egy misét, hogy hogy jött létre, ki és miért építette. Kezdjük innen, Noémi, vezess be ebbe a világba.
Kezdjük innen, akkor jó napot kívánok a hallgatóknak. A budai Dunaparton vagyunk, és egy olyan utcában, ahol legegyemeletes, sőt földszintes házacskák állnak, de hát bent van a város kellős közepén, ez a Tabán nevű városrésze Budapestnek, ami egy nagyon-nagyon hosszú múltra visszanéző városrész, nagyon sokat szenvedett, és nagyon sok mindenféle baj érte, de tulajdonképpen egy jómódú negyed volt, mert a borból éltek az itt lakók. És úgy éltek belőle... Tessék?
Ami mit jelent, hogy a borból éltek?
A borból éltek, tudnélik, hát a budai dombvidék, ami itt körülvesz bennünket, ez egy csodálatos bortermőhely volt, és én nem mondom, hogy a kardfogú tigris is már itt kapálta a szőlőt, de körülbelül. Szóval amióta itt ember lakta hely van, azóta itt mindig csodálatos borok készültek, és ezeket a 18.-19. Században a tokaival azonos értékben és áron tudták értékesíteni. Eredetileg fehérboros vidék volt, de aztán, amikor a török kiverése után ide beköltözött nagyon sok szerb, ugye ők ide menekülnek a Balkánról, és akkor a Tabánnak ez a régi török neve, Tímárváros, ezt jelentette, Tabakháne. Ez akkor hivatalosan is Rácvárosra változik, mert ezek a betelepülők, ezek itt ezt az egész a török harcok alatt kiürült völgyet benépesítették, és ők meghozták magukkal az ő saját első osztályú minőségű szőlőjüket, meghozták magukkal a kadarkát, ami mára ugye egy közismert hungarikum. Úgyhogy ez elég vicces. Na most ebből borzasztó jól él itt az egész környék, és miközben Pest egy virtigli kereskedőváros, ahol mindenki a kereskedésből, adásból, vevésből és szolgáltatásból és logisztikából él, addig mi itt egy ilyen kis csöndes, nyugis mezőváros vagyunk, ahol mindenki kapálgatja a szőlőjét és forgalmazza a borokat. Na most akkor egyszer csak aztán jön egy állati nagy baj, mert 1884-85-ben elérte Budát is a rettenetes szőlőbetegség, a filoxéra, ami ugye az akkori Európa összes szőlőjét gyakorlatilag kipusztította a homoki szőlő kivételével, mert a homokban a filoxéra nem él meg. Na most akkor ez a környék egy pillanat alatt elveszti a megélhetését, borzasztóan elszegényednek, a pesti part pedig a kereskedőkkel, hát az meg úgy fejlődik, mint a raketta. Na most nagy építkezések vannak, és hídépítések is vannak, és amikor az Erzsébet hídépítéséről határoz a Székesfőváros, ami a millennium utánra fog elkészülni, 1898-ban kezdik építeni, akkor a budai Dunapartnak ezeket a régi kis polgárházait, ezeket a régi szőlősgazdák és kereskedők régi házait, ezeket eltüntetik a földszínéről, és elegáns nagy bérpaloták épülnek ide. Na és akkor így születik az én házam, ami szintén egy szép, nagy, elegáns, gyönyörű bérpalota, és az építetője befektetési céllal építette, őt úgy hívták, hogy Kégő György, földbirtokos volt Fejér megyében, Székesfehérvár közelében, és oda építetett magának egy nagyon szép családi kastélyt Haszman Alajossal, aki akkor még fiatal fölfedezés előtt álló építész volt, de amikor a Kégő Györgynek a bérpalotáját majd megépíti itt az ő saját háza mellett, mert ő lakik a Döbrentei 10-be, mi meg vagyunk a 8, akkor ő már egy híres befutott építész, és a vár építési munkáin dolgozik. És mivel a kastély kapcsán olyan jóba lett a Kégő családdal, hogy onnantól kezdve rendszeresen összejártak, meg meghívták őt vadászatokra, meg mit tudom én, nagy haverok lettek. Hát ezért vállalta, hogy a vár építkezések közepette is megépíti ezt a bérpalotát a kéből lányoknak.
Volt itt némi személyes törleszteni valója is, ha jól értette.
Hát, és törleszteni való, na jó, hát szóval volt ott egy ilyen kis incidens, amikor egyszer egy vadászaton annyira bele volt melegedve ott a vadkacsázásba, hogy nem figyelt, és odalőtt a nádasba, ahonnan szegény Hausmann éppen evezett kifelé, és sörétkel kilőtte egy fogát szegény jó építész barátjának, de hát aztán nagyon úri módon megvigasztaltam, mert egy gyönyörű fogatott ajándékozott neki fájdalomdíjul, és a barátságukat semmiben nem csorbította ez a kicsorbult fog.
De ez, hogy azért van, most csak persze viccelek, hogy ilyen személyes viszonyok vannak ebben, ennek a háznak a szellemét, az, hogy itt családok, nem ilyen nagyon közeli és intenzív emberi kapcsolatok jöttek létre. Valahol azért megalapozta, nem?
Hát, hogy a későbbi lakóknak a családi viszonyait mi, hogy alapozott meg, ezt én nem tudom, de hogy nagyon sokféle kapcsolatra bukkantam, az tényvalóság, mert a tulajdonos családnak is költözik ide rokona, a következő tulajdonos családnak hamarabb költözik már ide, mint hogy ők majd megvegyék, mert a Kégő család 1918-ban 17-ben, 18-ban valahogy így eladta a házat egy borzasztó gazdag likőrgyáros familiának. És míg a Kéglék soha nem laktak itt, tehát ott csak a két lány húzta a hasznot a bérlők által befizetett lakbérből, ez a második család, a Kvint likőrgyáros család, ők viszont itt laknak, és egészen az államosításig, amíg el nem vesznek tőlük mindent, addig itt voltak. És nekik is laknak itt rokonaik, aztán utána, akkor jön az egyik ember, akkor annak jön a kollégája, akkor jön a főnöke, akkor láthatóan baráti kapcsolatok vannak lakók között, úgyhogy nem tudom megállapítani, hogy amiatt-e, hogy ide költözött az egyik, azért jön-e ide a másik, vagy barátkoznak össze, de szóval egy elképesztő kapcsolati háló van valóban a lakók között.
Próbáljuk egy kicsit tényleg a térből, az épület szerkezetből megérteni, hogy miért is építették, és ebben a tér, így kialakított térben milyen viszonyok, milyen életterek alakulhattak ki. Ez egy nagyon-nagyon mutatós épület. Kicsit rajzold le stílusjegyek szerint a hallgatóknak, hogy tudják elképzelni, milyen lépcsőháza, milyen ablakai, milyen korlátja, milyen lakrészek voltak itt, milyen térben járunk.
Ez egy nagy, ménkű neobarokk ház. Ugye ebben a korban ezek a historizáló stílusok, ezek nagyon divatosak, úgyhogy ez egy neobarokk ház. Tulajdonképpen a homlokzaton nincs különösebben nagy extraság. Bizonyos lakásoknak van erkélye, más lakásoknak nincs erkélye, de azt hiszem, hogy eredetileg a legtöbbnek azért valami erkélye mégiscsak volt. Csak ugye 1949-ben, amikor elvették a Kvint családtól, akkor ezeket a nagyon nagy lakásokat, az 5-6 szobás nagy lakásokat, azokat kisebbre osztották, úgyhogy kicsit nehéz most már rekonstruálni, hogy pontosan melyik lakáshoz mi tartozott, mi nem. Na most miután két testvér egyenlő arányban húzott hasznot a befolyó lakbérből, ezért úgy van kialakítva a ház, hogy meglehetősen szimmetrikus, és ez lehetővé tette nyilván azt, hogy akkor egyformán részesedett a két lánytestvér, Kégl Paula és Kégl Gabriella kisasszonyok a jövedelemből. Ha belépsz a lépcsőházba, vagy a kapuajba, hát először is egy gyönyörű kovácsolt vaskapunk van, egy olyan igazán nagyon-nagyon szép, ez valószínűleg Jungfer Gyulának a műhelyében készült, a földszinti előtérnek a szintén gyönyörű lámpájával együtt. Ezt nem tudjuk biztosan, de a Haussmann legtöbb építkezésére a Jung felszállította a kovácsolt vasakat. És akkor van két lépcsőház, az egyik lépcsőházból nyílnak a nagyobb lakások, amelyek hát 5-6 szobásak, és cselédszoba, és elég bőségesen volt mellékhelység, úgyhogy konyha, teakonyha, cselédszobák, fürdőszoba, fürdőszobák, ott is ez változik elég hamar, amikor már elkezdenek lakrészeket leválasztani, akkor kialakítanak újabb fürdőszobákat. A másik oldalon pedig, ahol én lakom, ott 3 szobásak a lakások, 3 nagy egyben nyíló szoba, az egyik szoba, vagy az egyik oldali lakások a Dunára néznek, én is ilyen óriási szerencsém van, a másik irányba pedig a Tabára és az akkor épülő várpalotára néztek a lakások, úgyhogy hát most meg már a kész várra, úgyhogy onnan is nagyon szép a kilátás. És akkor, hát van, hogyha a lakásba bejössz, akkor van egy előszoba, akkor attól jobbra nyílik a sarokba egy nagyon jó hideg kamra, aminek a fala a lépcsőház falával közös, úgyhogy ott mindig nagyon jó hideg van. Mellette van a WC, mellette van a fürdőszoba, és abból nyílik, ami nyilván régen a hálószoba volt. És akkor beléptél az egyik nagyszobába, és abból léphetsz a középső nagyszobába, amihez egy erkély tartozik, és még egyel arrébb van még egy viszonylag kisebb szoba. Úgyhogy így néztek ki, és az egy óriási boldogság volt nekem, amikor megtudtam, hogy az én lakásomnak az első bérlője még a legelsők között, akik beköltöznek ide, Hubai Jenő hegedű művész volt, úgyhogy én azóta se tudom, hogy melyik lábamra álljak a meghatottságtól, hogy kinek a helyén élhetek.
Honnan tudtad meg a bérlőket, vagy mennyire sikerült ezt ennyire összerakni? Száz évet fogált ez a te háztörténeted.
Hát igen, sőt, hát a ház maga régebbi, mert ugye 1895-96-ban már költöznek az első lakók, és van egy csodálatos oldal az interneten, amit úgy hívnak, hogy Arkánum, ami a beszkenelt újságokat lehet ott nézegetni. Na most ennek most van egy előfizetési díja, amit hát ki kell pengetni, azt nem tudom, hogy Erdélyből elő lehet-e fizetni rá, de remélem, hogy igen, mert most már nagyon sok erdélyi újság is fönt van, és egy elképesztő csodálatos anyag. Most valami 27 vagy 28 millió oldal újság. És akkor ezek között nem csak újságok vannak, hanem olyan periodikumok is, mint a Budapesti Cím és Lakásjegyzék, ami 1992-től 1928-ig létezett. Eleinte minden évben kiadták becsülettel, aztán az első világháború idején ott egy kicsit nyeklik-nyaklik a dolog, mert ott a háború alatt csak egy kötet jelenik meg, aztán utána 28-ban az utolsó. Utána már csak telefonkönyvek vannak, de annak meg hát az a szépség hibája, hogy azért telefonja nincs mindenkinek, még a mi házunkban se. De ebben elvileg mindenki, akinek hivatalosan bejelentett lakása volt Budapesten, benne van. Úgyhogy azt kellett mondani legelőször is a gépnek, hogy kis szógám, Döbrentei 8, Szimat. És akkor erre a kis szógám kiokádott nekem valami észveszejtő mennyiségű nevet, és hát aztán akkor elkezdtem szépen azokat egyesével felböngyölíteni, hogy ki kicsoda. Nagyon sok további forrást persze használnom kellett. Úgyhogy például az Országos Széchenyi Könyvtárnak van egy csodálatos szomorú jelentésgyűjteménye, és abban is névre lehet keresni, és akkor abból nagyon sok adat úgy kiderül, hogy ugye az, hogy pontosan mikor halt meg az illető, meg hogy hány éves volt, akkor már könnyebb keresni az anyakönyvi adatbázisokban, hogy találjam meg, hogy na pontosan mikor született. És ami a legfontosabb, hogy ott fő van általában sorolva az egész gyászoló gyülekezet. Úgyhogy mindenféle ilyen asszonynéven sunyogó testvérek például, és akkor rögtön kiderül, hogy ja, hát tetsze, ők is itt laknak a házban. Úgyhogy az egy nagyon, nagyon fontos forrás. És hát mivel ez egy jó ház volt, ilyen felső középosztályi emberek laktak itt, magasrangú állami tisztviselők, egy csomó bíró, ügyész, katonatisztek, nagyon magasrangú katonatisztek még hozzá, aztán mérnökök, posta, nagyon magasrangú vezetői, úgyhogy őróluk aztán nagyon sok mindent a sajtóban lehet találni, egyszerűen újságcikkeket.
Próbáljuk meg egy kicsit korszakokra bontva látni, hogy kik laktak itt, és korszakokon belül is meséld el, hogy milyen volt az élet a házon belül, ez hogy változott. Ezt az adást sok olyan hallgató hallgatja, aki a szociál tömbháznegyedeiben nőtt fel, akik ilyen tömbházakban éltek, azok tudják, hogy hát ilyen különös flóra és fauna tud egy panellakásban kialakulni, de egy ilyen tágas, sokszobás, gyönyörű kovácsolt vas, korlátos, fényárban úszó házban mi zajlik, mi történik?
Hát elképzelni tudjuk csak, hogy mi történik, de azért az én kisgyerekkoromban még megvoltak bizonyos szokások a házban, és amiket a felnőttek meséltek meg, amiket a más hasonló házakban élő családtagjai meséltek, azok azért segítenek egy kicsit ebben, hogy ez hogy van. Az úgy kezdődik, hogy fel kell valamelyik cseléd, és akkor hát begyújt a tűzhelybe, itt nagyon hamar volt már városi gáz, úgyhogy elkezd reggelit készíteni, hogy a háziakat neki ébresztenie kell-e, azt nem tudom, valószínűleg nem, de a gyerekeket talán igen. A gyerekek iskolába kell, hogy induljanak, úgyhogy leghamarabb akkor ők. És utána a ház ura, aki szintén munkába megy, és aki viszont nagyon jó eséllyel, mielőtt kilépne a házból, ugye kemény gallér, kemény kalap, szalonkabát, elegánsan öltözik, vagy hát a katonák gyönyörű munkába is szép egyenruhákba, és a házunkban az utcáról nyíló egyik kis üzlethelységben ott van egy borbély. Úgyhogy oda ő be fog szaladni, és rendesen megberet váltatja magát. És akkor utána vagy kocsiba ül, már úgy értem, hogy lovas kocsiba, és itt velünk szembe volt egy régi fogadó, amelyiknek az udvarában istálóztattak lovakat, úgyhogy az itt lakók közül lehetett olyan, akinek volt saját kis kétlovas könnyű városi hintója, illetve nagyon sokan közel dolgoznak, mert itt van tőlünk 10 perc gyaloglásnyira a mostani Sikló helyén, a Váralab utcájánál, ott volt a kereskedelemügyi minisztérium, és bizony az én nagyon magasrangú minisztériumi tisztviselőim közül, meg a posta tisztviselők közül is sokan ott dolgoztak, mert a posta is ehhez a minisztériumhoz tartozott. Akkor a katonák, azok fölmennek a várba, a Siklóval, ahova szintén ugye 10 perc gyalog, úgyhogy a Siklóval tudnak fölmenni a munkahelyükre a hadügyminisztériumba. Aztán vannak olyanok, akik Pestre járnak dolgozni, hát ők majd az Erzsébet hídon fognak átmenni, akkor már talán villamossal vagy átszaladnak, gyalog, ugye a régi ember azért jobban gyalogolt, mint a mai, úgyhogy nem voltak úgy kétségbeesve, hogyha egy 10 perces, negyed órás étát meg kellett tenni. Na most gyerekek iskolába el, az apai munkahelyre el, és akkor itthon marad az anya, és itthon marad az az egy vagy két tagú cselédség. Azért általában kettőnél több cseléd nem nagyon volt, egy olyan családot találtam, ahol volt három, ahol volt szobalány, volt inas és volt szakácsnő. De a többi helyen azért általában egy mindenes és egy szakácsnő van, vagy egy összesen. És akkor ezek neki fognak, hogy akkor majd ebéd kell, úgyhogy kimennek a Döbrentei téri piacra, ami 5 percre van gyalog a hídfőnél, és akkor ott ugye a cselédlány viszi a kosarat, a nagysága az megy és rendelkezik, hogy akkor most miket kell abba a kosárba ott belegyűjteni. Hazajönnek, ebédet készítenek, és akkor a házi férfi haza fog jönni délbe, és itthon ebédel, és a gyerekek is hazajönnek az iskolából, úgyhogy itt minden nap normálisan meleg kaja, és az egész család ott ül az asztalnál.
Vessek egy szintén építészetinek tűnő kérdést, hogy ez a főzés és ez az otthon élet, ez mennyire egy ilyen polgári házban, ne neves tényleg, tehát én egy szociál tömbházban nőttem fel, és egy Szatmár Németiben felépített hasonló jellegű bérházban, de hogy a szagok egy házon belül mennyire keringenek, és hogy mennyire lehet tudni, hogy melyik konyhán mi készül, és hol mit tárolnak, hát az hozzátartozik a hely szelleméhez, vagy jellegéhez. Hogy ez hogy volt megoldva ott?
Persze. Nagyon értelmesen van a ház megcsinálva, mert az összes konyha ablak és a cselédszobák ablakai is egy belső udvarra nyílnak, de nálunk, és ez szokatlan a pesti bérházaknál, nincsen körfolyosó, hanem az udvarra egy-egy hosszú erkély néz, mind a két lépcsőházból, és azon az erkélyen porolták a téli kabátokat, oda nagyszerűen oda süt a nap, úgyhogy oda ki lehet ülni, akár krumplit hámozni, nekem most egy komplett őserdőm virul ezen az udvari erkélyen. De a szagok mindenképpen a belső udvarba mentek, és a belső udvarban, erről az erkélyről nyilván azért a cselédlányok meg a szakácsnék azért átbeszélgettek egymáshoz, mint ahogy én gyerekkoromban aztán a pajtásaimmal, a házbeli gyerekekkel, ugyanígy még madzagpostánk is volt, amit nagy nehézségek árán feszítettünk ki a két az udvar fölött a két erkély közé. Úgyhogy egészen biztos, hogy volt kommunikáció, és lehetett tudni, hogy milyen kinek a fazekában mi fő, de a konyhaajtót azt be lehet úgy csukni, hogy ha azt becsukod és az ablakot kinyitod, akkor a lakásba nem lesz büdös. És hogyha netán mégis büdös van, mert mondjuk zsírszalonna olvasztás van, és akkor azt nem lehet elkerülni, akkor nagyszerűen lehet kereszthúzatot csinálni, és nagyon hamar kiszellőzik.
Tehát volt egy decens polgári tér, és volt egy ezt ellátó háztartás. Arról, hogy élnek ezek a polgárok, már mondtál néhány szót, hogy bejárnak a hivatalba, hogy van, akinek saját lovaskocsia és lova van, és a katonák feljárnak a várba. Mit tudsz a cselédekről? Milyenek voltak ezek a cselédszobák?
Cselédszobák itt nagyon tágasak és meglepően nagyok. Ez sem teljesen normális, és itt a részben a Hausmannnak a nagyvonalúsága, részben pedig valószínűleg a megrendelőnek is a jóságos emberi mi volta azért kiviláglik, mert itt a legkisebb cselédszoba is 12 négyzetméter. Tehát aki lakott blokkba, az tudja, hogy 12 négyzetméter, az nem kicsi. Ezek hosszú téglalap alakú szobák, de én nagyon sokáig éltem a mi lakásom cselédszobájában gyerekkoromban, mert az lett a gyerekszoba, és nagyon boldog voltam benne, és egy gyereknek, vagy mondjuk valakinek, aki nem az egész életét abban a kis térbe zárva tölti, annak ez nagyon tökéletesen megfelel. Úgyhogy ott egy ágy, szekrény, asztal, még akár egy kis fotel, egy sámlival kitűnően elfért úgy, hogy még mozogni is lehetett benne. És hát ugye a cselédnek azért a nap nagy részében dolgoznia kellett. Mert ezt mi ma nehezen tudjuk már elképzelni, bár hát azt hiszem, hogy a hallgatóknak egy jó része még pontosan tudja, vagy még gyakorolja is ezt, hogy hát be kell egy tűzhelybe fűteni, a kályhákba fával, szénnel be kell fűteni, kikotorni, a hamut levinni, felhozni, hát azt nyilván férfiak csinálták a tüzelőt, mert itt nincsen lift, úgyhogy mire 107 lépcsőn följössz, én eleget hordtam gyerekként a fát, amikor még azzal fűtöttünk, és nincs semmilyen konyhagép. Szóval nincsen, éppen húsdaráló már van, de semmiféle ilyen elektromos kütyű ketyere nincsen, nincsen porszívó, nincsen mosógép, nincsen centrifuga.
Mi van úgy, a hűtővel? Azért kértem az hűtőt, mert ugye akkor a jégvásárlás, jégárus az egy külön szakma és stratégiai kérdés volt.
Persze, még az én gyerekkoromban is járt a jeges, nekünk is 1968-ban lett az első jégszekrényünk, és járt a jeges az utcába, mikor bejött a kapun, elbődült odalent, hogy jeges, és akkor mindenki rohant le vödörrel, és akkor 2 forint ára jég volt elég talán 3-4 napig, és akkor megint jött a jeges. És a jégszekrény az úgy nézett ki, hogy egy nagyon forsítos kis fából készült szekrényke, aminek a felső részében van egy elég nagy bádog fiók, oda berakták azt a félbevágott jégtömböt, és alul pedig szintén bádogból készült ilyen kis fülkék vannak, amiket a lefolyó, lassan olvadó jégnek a nagyon hideg vize tart nagyon hidegen. És alul van egy tartály, amiben a megolvadt jég, ugye az a víz, az lefolyik, és abból egy csappal ki lehetett utána egy laborba, vagy valamilyen lapos tálba azt a vizet ereszteni. És akkor ezek a jól zárt kis üregek, ezek rejtették a hűtendő élelmiszert, és tulajdonképpen nem volt ez sokkal rosszabb, mint a mostani hűtőszekrények, mert az olvadó jég az 4 fok, a hűtőszekrény belseje most az is 4-5 fok, úgyhogy ebben nem volt különbség, csak a kezelése volt nagyon sokkal macerásabb.
És kevesebb áramot fogyasztott.
Hát áramot semennyit sem fogyasztott.
Ezeknek a vérházaknak a számomra az egyik nagy rejtélye és élménye, hogy rengeteg, legalábbis amennyire én ezt tapasztalni tudtam, ilyen helyi funkcionális kelléke, helysége volt, kopogtatók, ablaknyílások, beugrók, amelyeket vagy eredetileg oda terveztek, vagy a hosszas ottélés aztán kialakította. Tehát tudsz ilyen rejtek helyeket, kanyarokat, folyósókat, fiókokat? Volt-e valami ilyen meglepetés?
Rengeteget mászkáltam a pincében is, meg a padláson is, mert mind a kettő csodálatos volt, bár a pincében egy kicsit lehetett félni, mert ott lehetett patkánnyal találkozni. De amikor még fával fűtöttünk, akkor én hasogattam a gyújtóst, és akkor mindig külön összekészítettem egy csokorra valót a kezembe, hogy már nem a zsákba, hanem külön kézbe, hogyha majd jön a patkány, hogy fogom hozzávágni. De hát persze a patkánynak több esze volt, úgyhogy elszelelt, hogyha hallotta, hogy én ott csörtetek. A pincében külön voltak a fa és széntároló részek, és külön volt egy magasabban fekvő pincerész, ahova még nagyon magas vízállásnál se jön be a talajvíz. Mert oda, ahol a tüzelőt tartottuk, ott bizony bejön a talajvíz, be tud jönni, de a magasabb tárolókba ott oda nem jön be. És eredetileg itt nem volt olyan nagyon sok lakás, ugye, hanem nem tudom, 13 volt azt hiszem az alapállapotban, mielőtt leválasztották őket, mindenkinek volt külön a tüzelős helye, meg külön a raktározó pincéje, és a pincében volt egy mosókonyha és egy mángorló, ahol ugye a mángorló az egy ilyen 2 nagy hengerből álló készülék, amelyeket forgatni lehet, és a hengerek közé a nedves ágynemű becsúszik, és úgy jön ki, minthogyha a legszebben kivasalta volna az ember. Úgyhogy hát ezt nyilván odalent használtam, minden cseléd, vagy a mosónők jártak házhoz, mint a József Attila édesanyja, hogy nem feltétlenül a házi cselédet mostak, hanem arra külön házakhoz járó szakszemélyzet volt. És akkor a nedves ruhát fel kellett cipelni a padlásra, ami ott nem is 107 lépcső, hanem a pincéből van, vagy 20 lépcső a földszintig, onnan van 107 lépcső az én lakásomig, és onnan volt még egyszer, vagy 30-valahány lépcső a padlástérbe, ahol szintén mindenkinek volt teregető helye, és amikor én gyerek voltam, még akkor mi is, hát mi csak a 3. emeletről, úgyhogy nem kellett sokat cipelni, de mint a József Attila édesanyja nyikorgó kosárral ölében, ilyen nagy fonott veszőkosarakba vittük föl a teregetni való ágynemű tapadlásra, ahol nagyon meleg volt, hát persze télen nem, már télen nem is nagyon teregettünk ott, mert meg is fagyhatott akár az ágynemű, de nyáron borzasztó hamar megszáradt minden, csodálatosan száraz és nagyon meleg volt a padlás. Ott most már lakások vannak, be van építve, úgyhogy most már sajnos nem teregetünk.
Mindjárt rákérdezek ezekre az átalakításokra, amelyek hozzátartoznak, gondolom, a történelmi korszakváltásokhoz is. Megismertük ezeket a tehetős polgárokat, az első lakókat. Mi történt 18 után? Impériumváltás is van, a házat is eladják, ez mennyire látszott meg?
Látszik, igen, látszik, és nagyon érdekes lakók is kerülnek ide. Ugye 17-ben az orosz forradalom után nagyon sok, hát nagyon vagyonos, tehetős arisztokrata orosz család menekül nyugat felé, és ők közülük egy házas pár ide fog költözni a mi házunkba, Malama ezredes, és a felesége, aki szintén egy nagyon magas rangú orosz arisztokrata családnak a lánya, és hát annyira, hogy az ő lakásuk az egy ilyen központja lesz a fehér orosz emigrációnak, és nagyon érdekes dolgokat találtam a Malama családról, akikről nekem még a ház öregei is tudtak mesélni, pontosabban már csak a feleségről, mert a Malama ezredes maga Franciaországban meghalt, még a 30-as évek közepén. A lányuk ment Franciaországba, őt elmentek meglátogatni, és a szerencsétlen ember ott nem tudom milyen nyavaját kapott, de ott meghalt Nizába, viszont a felesége visszajött, és ő itt maradt, és egészen 1950-ig élt itt. Egy nagyon gazdag zsidó bankár özvegyének az albérlőjeként. Tehát akkor már nem önálló lakást bérelt, hanem albérlő volt itt. Egyébként állítólag nagyon-nagyon jó barátnők is voltak, úgyhogy oda költözött az egyik ilyen leválasztott nagyon nagy lakásba. Mert az is történik, hogy amikor jön az új háztulajdonos család, a Svinték, és hát ugye mindenki mindenféle nyavajával küzd 1918 után, a háború utáni évek összes nehézsége nyilván gazdaságilag, anyagilag itt mindenkit nagyon érint, akkor van elég sok mozgás is a házban, jönnek, mennek, új lakók jönnek, és ezeket a túl nagy lakásokat, ezeket az 5-6 szobás nagyon nagy lakásokat úgy tűnik, hogy már nem tudják olyan könnyen kiadni, és már akkor tapasztaltam, hogy elkezdik leválasztgatni azokat a nagy lakásokat, úgyhogy két kisebbet csinálnak belőlük.
És ez a folyamat, gondolom, végig tart a 20. század során, de különösen hát a második világháború után.
Hát a második világháború után ugye akkor Budapest rettenetes, hogy szenvedett az ostromban. A 1944-45-ben itt a bombázások nyomán hihetetlen, hogy mi történt. Az első kerület, miután a németek a várba vackolták be magukat, meg itt voltak az orrunk előtt a hidak, szóval itt valami eszméletlen, hogy mi bombázás volt, és a régi Tabánnak a még megmaradt házaiból is akkor nagyon sok elpusztul az én nagy fájdalmamra, amik megmenekülnek, amikor azt a régi kis szerb várost lebontják 1933-36-ban, akkor megkegyelmeztek egy pár háznak, na akkor azok is elpusztulnak. Szóval az első kerület házainak azt hiszem, hogy talán a 10%-a maradt körülbelül lakható az ostrom után. Szóval rettenetes, hogy itt mi van. És ebben a lakásinségben azért elég természetes, hogy akkor nagyon sok nagy lakást azonnal benépesítettek, úgy, hogy minden szobában lakott egy család. És hát ugye az én szegény szomszédaim közül van, aki Auschwitzban fog füstbe menni, van, akit utána a kommunisták deportálnak a Hortobágyra és valami juhodályba végzi szerencsétlen az életét iszonyatos körülmények között. lesznek olyanok, akik maguktól még időben tudnak emigrálni. Például a háztulajdonos család maga, a Svinték, akik Dél-Amerikába mennek, és akkor az ő helyükre nagyon érdekes, hogy jönnek sokan a lebontott régi Tabán lakói közül, akik meghallják, hogy hopp, itt van egy romos üres lakás, és őket kiköltöztették annak idején ilyen külső városnegyedekbe, Tétényre, Budafokra, Sasadra, na ők vissza fognak jönni, és akár szobánként elfoglalják a házat. A könyvben én már erről nem írok, a könyvben anyám az utolsó beköltöző, aki 1947-ben, még a kommunista idők előtt jött ide, úgyhogy ő még a Svincs likőrgyároség titkárságán jelentkezett, hogy bérbe venné ezt az akkor nagyon romos lakást. Hát itt is a három szobából egynek volt mennyezete, mikor anyám 24 évesen úgy döntött, hogy na, akkor ő ide jön. De hát a háború utáni időszaknak a feldolgozása az egy újabb könyv lenne.
Mennyire érződnek ezek a sérülések, ezek a történelmi traumák az épületen? Vagy mennyire lehetnek még ott? Nekem egy olyan traumatikus élmény volt az első budapesti látogatásom 90-ben, jártam Budapesten, és én még akkor is lehetett látni a lövésnyomokat. Tudom, hogy aztán nagyon szép felújítások kezdődtek, de mindig úgy gondolom, hogy ezek a sérülések valahol a mélyen megmaradnak. Valahogy ilyen tektonikus rétegei lesznek az épületnek.
Igen, ez olyasmi, mint ahogy az emberen is bizonyos sérülések azért ott maradnak. Szóval, hogy így a bőrödön ott maradnak ilyen hegek. És akárhogy is 7 évenként lecserélődik össze az összes sejtet, de valahogy mégis bizonyos hegek egy életre ott maradnak a testeden. Úgyhogy hát itt is vannak, persze vannak ilyen sebek. Hát eleve már, ami a házzal rögtön a háború után történt, hogy a régi üzlethelységeket megszüntették, azokat garázsá alakították, volt egy festőműterem, a festőműteremből is lakást csináltak, akkor még szükséglakás, de hát aztán az továbbra is mindvégig az maradt. Úgyhogy a háznak ez az eleven külső homlokzata, hogy üzletek vannak, az teljesen meghalt, mert most garázsok vannak, és csúnya rólós garázskapuk, amik hát semmilyen módon nem emlékeztetnek. Nagyon meg kell nézni a homlokzatot ahhoz, hogy fölismert, hogy itt valaha önálló kis üzletességek sorakoztak egymás mellett. Aztán hát volt egy nagy tatarozás, itt egy sor tatarozás, ezt úgy mondták, amikor az egész utcát egyszerre megcsinálták. Ez 1961-ben volt, én akkor 5 éves voltam, és akkor a homlokzatot is végig fölállványozták, kifestették, és azóta sem. Úgyhogy ez nagyon szörnyű, mert azért hát 1961 azért ez nem tegnap volt, de miután ugye a rendszerváltást követően fölajánlotta az önkormányzat, hogy a lakók megvásárolhatják a lakásaikat, mindenki megvette persze, csak hát azzal kevésbé számoltunk akkor, hogy most nagyon jó, hogy mi ezt nagyon olcsón, tehát az értékéhez képest nagyon olcsón meg tudtuk venni, de hogy mit veszünk meg magával a házzal. Vagyis, hogy itt cserélni kellett a gépészetet. Rettentő sok javítani való volt a tetőn, meg kellett a kéményeket javítatni, akkor meg kellett csinálni a kéményseprő járdát, arra köteleztek bennünket, és teljesen jogosan, mert az olyan állapotban volt, hogy nem tudott a kéményseprő az egyik kéménytől a másikig eljutni. Akkor meg kellett csinálni az ejtőcsatornákat, meg kellett csinálni az udvart, az ereszeket végig javítani. Szóval erre van nekünk egy ilyen felújítási alapunk, amiben minden hónapban szépen fizetjük befelé a pénzt, de annyi pénzt, amennyiből egy teljes homlokzat felújítást meg lehetne csinálni, annyi pénz, hát a jó Isten pénze nem volna elég. Úgyhogy azt csak akkor fogjuk tudni megcsinálni, hogyha sikerül kapni hozzá a kerületi önkormányzattól, fővárosi önkormányzattól segítséget, támogatást, valami visszanemtérítendő kölcsönt, hitelt, akármit, mert most nem gazdag emberek lakják a házat.
Ez szóval... egy nagy dilemmája, Noémi, ezeknek az épületeknek, és egyáltalán a tereknek, amiben élünk, hogy létrejönnek egy gazdasági korban, egy anyagi kontextusban, konjunktúrában, és aztán élünk teljesen más korszakokban benne. A mi generációnk irigykedve mondja a szüleinknek, hogy milyen jó nektek, mert azokat a rémes szociál blokkokat, tömbházakat gyakorlatilag ingyen kaptátok az államtól. Ez a te házad, amiről te írtad a Micsoda Népek című kötetedet, egy kiegyezés utáni gazdasági fellendülés, a nagypolgárságnak egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen anyagi megvalósítása. Hogy lehet ezt így fenntartani, vagy tovább gondolni, élni benne? Szerintem mi a logikus viszonyulás?
Terül benne, azt azért csak azt mondom én, aki benne élek, hogy ezekben a nagyon tágas, gyönyörű, fénylő, tényleg ömlik be a fény a Dunáról, szóval, hogy az embernek egy olyan csodálatos szabadságélményt ad egy ilyen nagy tér, ami körülveszi, ami egyébként tényleg tök logikátlan és hülyeség, és egy fele ekkora lakás is bőven elég lenne, és még akkor is azt mondanám, hogy ez egy, hogy még egy nagy lakásba élek, de én most egy irtózatosan nagy lakásba élek. Amikor heten laktunk benne, akkor azért nem tűnt ennyire nagynak, tegyem hozzá. Szóval, hogy itt mi mindig sokan voltunk egészen addig, ameddig egyszer csak mindenki ki nem halt körülöttem. Szóval nehogy azt higgyen már a kedves hallgató, hogy most... Én itt úgy ülök a kézbe, szóval itt nagyon sok, sok nemzedéknek az élete, a munkája, a történelme, a tragédiái mind benne vannak ezekben a falakban, ami a másik fontos ok, hogy én nem szeretnék innét elmenni. Úgyhogy addig, amíg fel tudok kecmeregni a harmadik emeletre, addig nincs baj, ha meg már nem fogok tudni felkecmeregni, az már akkora nagy baj lesz, hogy akkor már szinte mindegy, hogy mi van. De minden esetre nekem egy nagyon érdekes élményem volt, amikor Indiában voltam, a 1988-ban. És abban a városban volt szerencsém majdnem egy hetet tölteni, amit az a nagyon híres francia építész Le Corbusier tervezett mindenestől, szőröstől, bőröstől. De tényleg az utolsó kutya holig. És én magam is nagyon jól éreztem magam benne azzal együtt, hogy nem mondanám szépnek, és nagyon le van már kopva és pusztulva, de nagyon jól éreztem magam benne, és ott mesélték az ottaniak, hogy Chandigarh az a hely, ahol tényleg csak kihalással lehet bármiféle lakóhelyhez hozzájutni, mert annyira imádják az emberek Chandigarh-t. És miért? És miért? És nem értettem, hogy miért. És akkor egyszer csak kiderült, hogy azért, mert a Corbusier előtte 2 évet Indiában töltött, és minden társadalmi osztálynak a lakásait és a lakás szokásait nagyon-nagyon mélyen és alaposan tanulmányozta, és utána építette egy olyan várost, ahol minden társadalmi rétegnek egy picivel nagyobb, több tere van, mint amennyi neki normálisan a 10 000 éves indiai gyakorlat szerint járna. Érted? És ettől mindenki gazdagabbnak és szabadabbnak érzi magát. És tényleg. És akkor rájöttem, hogy ez tényleg így működik, hogy az a térélmény, hogy a te rendelkezésedre mennyi tér áll, hogy ez fontos az ember életében. És az nem feltétlenül egy lakótér kell, hogy legyen, mert ha egy kicsi lakásból te egy olyan közösségi térbe lépsz ki, egy olyan utcára, egy olyan városi térre, ami ezt az élményt megadja, és a csandigári szegény emberek számára épített lakásoknál meg ez adja azt a plusz szabadságérzetet, hogy az az övé, az a tér az az övé, és belakja, és él benne, és kint van, és bulizik, és nem tudom. Ugyanez akár az olasz kisvárosokra, ha gondolsz, hogy szűk kicsi utcák, szűk kicsi lakások, de a rendelkezésedre álló tér a város bizonyos pontjai mégis nagy. És akkor ott megvan neked ez a szabadság, a tér birtoklásának az öröme. Na most ezek a házak, mint amilyen az enyém is, ezek ezt belül adják meg.
Nekem azért hallgatom annyi... zavarba jöve egy kicsit, mert én kettős életet éltem, ilyen szociálpanel gyerekként nőttem fel, de a nagyszüleimnek volt egy ilyen polgári háza, és ahányszor náluk voltam, amúgy remekül éreztem magam, azért az a magas beltér, a falaknak a vastagsága, az, hogy a kilincs után mindig magasabbra kellett nyúlni, mint amennyire indokolt volt. Hogy egyszerűen nem tudok jobb szót, kognitív diszonancia, hogy miért kellett akkor a kilincs, amit nem, vagy olyan magasan lévő kilincs, amit nem értek el rendesen, vagy miért volt olyan vastag a fal. Miközben az is megjárt a fejem, hogy ez a szociál, amibe belekényszerültünk, és aminek csak örült az ember, hogy fedél van a fej fölött, valamilyen kiszerűségre nevel. Tehát, hogy alacsonyan járunk, plafont elélted, hogyha lábújhegyre léptél, hogy mire nevel a korszak, vagy az építészet, amiből beleszületsz.
Bizony, ez nagyon fontos, hogy kihúzhatod-e magad, vagy pedig állandóan az a benyomásod, hogy a fejedre szakad a mennyezet. És tudod, amikor én elmentem egyetemre, és 5 évig Szegeden a bentlakásban laktam, és akkor a bentlakásban is, ha fölálltál a diványra, akkor, vagy az ágyra, akkor papucsal lehetett szúnyogot ölni a mennyezeten. És amikor 5 év után hazajöttem onnét, hogy az én itthoni szobámnál nem sokkal nagyobb szobában 4-en laktunk, és a fejünkre volt a plafon eresztve, amikor onnan hazajöttem, és akkor költöztek el a bátyámék, és anyám akkor azt mondta, hogy jó, most én eddig voltam a kis szobában, de most onnan pucoljak kifelé, és megkaptam az egyik utcai nagyszobát, mert mami azt mondta, hogy most ő a kis szobában fog költözni, és szegénykém, hogy legyen neki életében már végre egy szobája, ahol magára csukhatja az ajtót, úgyhogy engem onnan kiüldözött. És akkor én be kellett, hogy költözzek egy közel 30 négyzetméteres szobába a 3,80 méter mennyezettel, és az 5 év szegedi kuckó állapot után annyira irritált, és annyira nem tudtam vele mit kezdeni, hogy legalább 3 évig egy szekrénnyel elrekesztettem magamnak egy alvósarkot.
Értem, hogy legyen. Miről beszélek. És végül megértetted, hogy... Tehát, hogy sikerült megszoknod ezt a belteret?
Persze. Aztán egyszer csak elraktam onnan a szekrényt, és akkor birtokba vettem, pszichésen is birtokba vettem a szobát, és most pedig itt lődörgök föl alá 140 négyzetméteren, és úgy érzem magam, hogy hát akkor most igen, akkor most itt sétálok összes termeinkben.
És ezt én hallgatom, teher... 110 négyzetméteren, és... haton osztozunk ezen a 110 négyzetméteren. Mesélj!
Hát mi laktunk itt 7-en. Tehát úgy kell elképzelni, hogy itt az én felnőtt életem küszöbéig itt 7 ember lakott ebbe a lakásba mindig, tartósan. Úgyhogy az én gyerekkorom addig, ameddig el nem mentem az egyetemre, addig 7-en voltunk. És akkor ez, mondom, akkor ez nem volt se nagy, se sok, mert akkor mindenki kerülgette egymást a konyhába, meg a WC-be, albérlőink voltak, akikkel hát egy életritmust is meg kellett közösen szokni, úgyhogy még az is nehezítette, hogy nem csak családtagok, hanem hát persze családtaggá váltak ők is, de hát azért mégis két nem családtag is velünk élt. Hát úgy, hogy én pontosan tudom azt is, hogy te mibe vagy, meg azt is, hogy milyen volt a blokkban élni, mert azért a bentlakás az semmivel nem volt jobb, mint ha az ember a blokkban lakott volna. Úgyhogy én ezt mind kipróbáltam, de komolyan mondom, én nem győzök hálát adni részben anyámnak és apámnak, akiknek köszönhetem, hogy itt élek, részben a jó Istennek, hogy ezt megengedte nekem, és hogy engem lerakott ide a születésemkor, és azóta enged itt lakni. Hát csak abban ne hagyja. De szóval ez egy teher. Egy meglehetősen nagy teher, mert gondolnom kell arra is, hogy majd mi lesz azokkal a bútorokkal, könyvekkel, minden tárgyakkal, amik engem most itt körülvesznek. És hát a gyerekeknek, akik ezt örökölni fogják, a bátyám gyerekei, nekik is majd ez egy teher lesz, de most én ezen még egyelőre nem gondolkozom.
Hát nézd, ha csak arra gondol az ember, hogy te mi mindent bányáztál ki ezekből a terhekből, örökségekből, tárgyakból, akkor azt kell mondanom, hogy biztosan lesz ennek nyomkövetője, és lesz olyan, aki megbecsülje, de tényleg teljesen felesleges most erről ilyesmikről, ilyen vészterhes időkben gondolkodni. Nem könnyítetted meg a dolgodat, amikor a saját szomszédaid történetét írtad meg. Nem kérlek arra, hogy mind a hány családot rögzítettél, dokumentáltál, 90-et?
90 család, és van egy névmutató hátul, ahol körülbelül 1000 név szerepel, a részben családtagok, részben olyan személyek, akik valamiért szerepeltek az én híres embereimnek a történeteiben, vagy a történelem jeles alakjai, akik valahogy belefolytak itt a ház életébe, úgyhogy hát ez igen.
Nem kérlek arra, hogy mindezt az 1000 embert mondd el. Egy dologról beszélj, volt-e olyan pillanat, amikor azt mondtad, benézvén a szomszédok életébe, múltjába, hogy akkor itt most megállunk, vagy hogy Atya Úristen, ezt nem tudtam, vagy volt-e ilyen?
Rengeteg volt. Az Atya Úristen, ezt se tudtam, azt se tudtam, semmit se tudok. Földhülye vagyok, ez állandóan. Tehát ez így folyamatosan szinte minden családnál, és azért is volt nagyon érdekes ez a munka, mert vannak családok, ahol nagyon sok személyes történet kiderült, találtam leszármazottakat, akik meséltek, akik fényképeket adtak. Vannak más személyek, akik a magas történelemnek, vagy a művelődés történetnek érdekes alakjai. Van, akinél azt is tudjuk, hogy fontos ember, de azt is tudjuk, hogy milyen tragikus sorsa volt. Szóval nagyon-nagyon sokféle ebben az egészben, tényleg ez az egész ótvar, lepra, gennyes, gusztustalan 20. század, ez itt az én falaim között, az én szomszédaim történeteiből összeáll. És én magam lepődtem meg a legjobban, hogy ez a könyv, ez tulajdonképp olyan, mint egy ilyen puzzle játék, egy ilyen kirakós, egy ilyen összerakós valami, amiből egy csomó elem ráadásul hiányzik, de hogyha összerakod ezeket az elemeket, akkor annak ellenére, hogy egy ilyen mozaikszerűség, hogy egy ilyen töredezettség, azért mégis összeáll belőle egy valamilyen kép Budapestről, meg ennek a korszaknak az egész történetéről. De hát az emberi sorsok között ott elképesztőek vannak, tényleg. Szóval csak most így kettőt párva elmesélek gyorsan. Az egyik az a Holló Józsi bácsi, aki a Magyar Posta vezérigazgatója. Aki egy elképesztő tehetségű távközlési mérnök, és ebben a minőségében ő az egyik úttörője a magyar távközlésnek. És aki tanít a Műszaki Egyetemen ilyen postai és távközlési ismereteket, ő csinálta azt a Szikra távírót Csepelen, amin Kumbéla Leninnel beszélget ott a 18-ban. Jelentős találmányai vannak, szóval egy nagyon-nagyon, a Holló Józsi bácsi, és nem találtam sehol a halálozásának az évét. A Magyar Posta jeles alakjai kis könyvsorozatban önálló monográfiát írt róla egy kutató. Nem derült ki, hogy mikor halt meg. Beszélek a postamúzeumos kollégákkal, hogy valamit ne hülyéskedjenek már. Hát a Magyar Posta egyik vezérigazgatója, az egyik leghíresebb. Mi? Nem derül ki. Na és akkor van a Magyar Családkutató, Családtörténet Kutatók Egyesülete, az egy nagyon nagyszerű intézmény, egy csodás honlappal, és azt is egy jelképes összegérbe lehet oda iratkozni, és nagyszerű adatbázisokhoz fér hozzá az ember. Szóval a MACSE honlapján nézem az anyakönyveket. És egyszer csak azért addig nem nyugodtam, csak megtaláltam 1945-ös budapesti anyakönyvbe áprilisi bejegyzés, hogy a Holló Józsi bácsi egy Veselényi utcai csillagosházba, a gettóba, tehát ott soha nem hangzott el az ő semmilyen monográfiáiba, hogy ő zsidó volt, de zsidó volt. A gettó felszabadulásának a másnapján, érted, ember? A felszabadulás másnapján hal meg végelgyengülésbe egy csillagos házba, a gettóba. Úgyhogy meglett. Meglett. És akkor összetudom kötni őt a Kárpáti Kamillóval, aki a Magyar Honvédség főparancsnoka, Horthy kedvenc katonatisztje, aki az 1920-as, 30-as években tényleg a magyar tisztikar legelejéhez tartozik. Az első világháborúban nagyon hősiesen harcol, eredményesen nagyszerű parancsnok, készül róla olyan portré, hogy nem látod a gyönyörű Buzakék Attiláját, nem látod a kitüntetésektől, mert úgy körbe van pitykézve. Na most ő egy nagyon konzervatív és egy nagyon, nagyon masszívan magyar gondolkozású katona volt, aki nagyon nem pártolta, hogy a Horthy a Hitlerrel ilyen csókos cimboraságba keveredjék, és nagyon végletesen nem akarta a fiait háborúba vinni. Tehát ő nem akarta a magyar katonákat semmilyen háborúba belengedni. És a Gömbös Gyula, a Horthy minisztere, az a tetű addig beszél lyukat a Horthy hasába, amíg a Horthy elcsapta a Kárpáti Kamillót emiatt, és akkor utána ugye jött egy új hadseregparancsnok, és a többi tudjuk, jött a világháború, és mentek a katonáink a Donkanyarba, meg mindenhova. A Kárpáti Kamillót 1950-ben összeszedik az ávósok, berakják egy marhavagomba, elviszik a Jászságba, valami olyan faluba, ami fölött a gólya nem repül át, és egy faluvégi cigányputriba él még másfél évig. Az egyik volt, a Józsi bácsi volt 70 vagy 84, a Kárpáti Kamilló volt 77 vagy fordítva. Két öreg ember, érted? És a kettőnek a sorsában meg az életében ez az egész rohadás, ami itt keresztül ment rajtunk, ez úgy van benne, hogy ezt ennél sűríteni jobban már nem lehet.
Na hát arra kérem a hallgatóinkat, hogy vegyék kezükbe Sali Noémi Micsoda népek című kötetét, és ezeknek az embereknek a sorsába, és ennek a Döbrentei út 8-as háznak a történetében nézzenek bele, mert azt hiszem, hogy az egész birodalom történetébe, egykori birodalom történetébe belelátnak, és hát, ha felismernek, vagy kedvet kapnak ahhoz, hogy a saját közvetlen környezetüket is valahogy...
Na, én meg pont-pont ezt szeretném kérni a hallgatóktól búcsúzóul, hogy Budapesten elég sok minden elég jól föl van dolgozva. Tehát így az utcákról, a kerületekről, a híres házakról, híres épületekről, sok minden van. Ilyen könyv, mint az enyém, hogy egyetlen házban a lehetőségig mindenkit, ilyet nem tudok többet. De hogy hát azért az erdélyi városokban is polgárházak nagyon is voltak. Több család egy házba, nagy bérházak is Kolozsváron, Váradon, mindenhol bérházak, szép nagyházak, Marosvásárhelyen is. Hát ezeknek a történetét ezt ki fogja megírni? Mert én nem, az biztos. De hogy szóval így tessenek szépen nekifogni, és neki látni, most már az újságokhoz nagyon sok mindenhez az interneten hozzá lehet férni, és bizony én a fiatalokat nagyon, nagyon biztatom, hogy ütessék le az öregeket, most mindenki úgyis a karanténban mereszti a fenekét, tessék leülni és írni. Írni, megírni a családtörténeteket, leírni a régi családi recepteket, tessék oda szögezni nanót a székéhez, és adni neki papírceruzát, írjon. Írjon meg, elővenni kis magnót, de a papírceruza sokkal jobb, az megmarad. Mindenkivel mindent leíratni addig, ameddig él. Addig kell kérdezni tőle, amíg még el tudja mondani. Meg elővenni a fényképes dobozt, és puha ceruzával, nem golyóstollal, puha ceruzával ráírni minden fénykép hátuljára, ki van rajta. Mert most még Nano emlékszik, de Nano egyszer csak fogja magát, meghal, és akkor nézel, mint a lőtmedve, és nem fogod tudni. Pedig tehát a sajádét. Tehát szóval, hogy ez igenis most mindenki rohadtul ráér, karanténban tessészes lenni, neki fogni családtörténeteket, háztörténeteket most elmesélni, leírni, följegyezni, gyerekeknek továbbadni.
Én ehhez nem szólok hozzá semmit, ez a végszó, és innen folytatjuk, mert folytatjuk. Salina Évi, köszönöm szépen!
Köszönöm én is!